Könyvben utazom itt a Rádió Cafén, mégpedig krimiben. Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Ola Endre vagyok. Ebben az adásban a lélek sötét bugyraiba viszem azt, aki velem tart. Előbb egy különös alműfajról, a Family Noirról beszélgetünk skandináv krimik kapcsán, azután pedig egy rendkívül olvasmányos ismeretterjesztő könyv lesz a témánk, amelyben a köztünk élő narcisztikusokról, pszichopatákról és machiavellistákról olvashatunk. Szóval ezt a műsort erős idegzetűeknek ajánlom. Stella látszólag egy átlagos tinédzser, aki éli felhőtlen hétköznapjait, amíg egy napon meg nem vádolják. De mi köze lehet egy üzletember halálához a kifogástalan hírű családból származó lánynak? Stella apja, az igazság és az őszinteség bajnokaként ismert Adam, elvei ellenére is hazudik a nyomozóknak, hogy alibit biztosítson a letartóztatott lányának, hiszen úgyis ártatlan. A nyomozás során Stella szavaiból kiderül, hogy közelről ismerte a meggyilkolt férfit, és nem ez az egyetlen titok, amit a szülei előtt rejteget. Egy izgalmas skandináv krimi fülszövegéből idéztem most, a látszólag normáliséból, ami Matthias Edvardsson könyve, több más regényel együtt erről is szó lesz a következő beszélgetésben. Vendégem a Partvonal kiadó szerkesztője Berta Krivánszki Emőke. Vajon milyen jellegű skandináv krimiket hoz ez a kiadó arra a magyar piacra, ahol egyébként már igen ismertek a skandináv krimi szerzők?
Hát a Partvonal kiadó 2019-ben kezdte el a skandináv krimi sorozatát, és igen, jól mondod, már egy elég erős mezőnybe szálltunk be. Igyekszünk viszont olyan címeket válogatni, amik vagy a meglévő irányvonalat erősítik, ami a nyomozásra épülő, nagyon jól kibontott, nagyon részletes, nagyon karakteres nyomozókkal dolgozó skandináv krimi típus, de megjelenik nálunk egy olyan újabb fajta altípus is, ami nagyon-nagyon erős most a skandináv krimik mezőnyébe, ez pedig a talán family noirként fémjelezhető, családi, személyes drámákból épülő apró hazugságok, elhallgatások, családi titkokból építkező másik zsáner, ami szintén nagyon izgalmas, és teljesen más, mint a nyomozóbrigádos vonal, és mégis nagyon izgalmas, egyfajta új pszichotriller csapás irányt hoz. Úgyhogy igyekeztünk ebben is nagyon jó svéd, dán, és most már legutóbb finn szerzőket is válogatni. És egyébként jól mutatja a két sorozatindító címünk ezt a két csapás irányt. Az egyik a Gesztenye ember című thriller volt, amivel indult a sorozat, a másik pedig a Látszólag normális, és az Gesztenye ember a nyomozócsoportos, látványos fordulatokkal élő, és nagyon társadalmi kérdéseket is boncolgató krimi típusába tartozik, amibe a Stieg Larsson vagy a Nesbø féle thrillerek és krimik, míg a másik regény, a Látszólag normális, pedig ezt a family noir vonalat erősíti, ahol belső monológokból és a szereplők belső életének a megvilágításából jutunk egyre közelebb a bűntény megoldásához.
És egyébként ez utóbbi, és majd a Gesztenye emberről is beszéljünk, mert hát abból filmsorozat is készült, tehát hogy ez egy diadalmenet, ahogyan...
Igen, sőt, az az érdekes, hogy a Látszólag normálisból, pont a másik indító debütáló címünkből is most készül Netflix sorozat, úgyhogy erősítik a szabályt, hogy körülbelül minden harmadik skandináv krimiből készül, vagy egy film, vagy egy színházi dráma, vagy pedig egy sorozat, mert egyszerűen megfilmesítésért kiáltanak.
Én nem tudtam, hogy a kiadónak ez egy koncepciója, hogy ilyen tematika szerint válogatja a könyveket. Az volt a furcsa, hogy a Látszólag normálishoz hasonló sok szempontból a történetet megmutató, tehát az anya, az apa, a gyerek, a családi barát szempontjából is a történteket megmutató szerkezet, és több könyvre jellemző. Én azt hittem, hogy ez most a skandináv krimiben egy irány, de akkor ezek szerint így válogattok.
És igen, ez kiadói koncepció, és egyébként a skandináv krimiben is egy nagyon erős irányzat most ez a family noir.
De hogy ebben az az érdekes, hogy a feszültség az egészen másképp ébred az olvasóban, mert hogy állandóan a saját életével veti össze. Tehát, hogy valószínűleg ennek a műfajnak az lehet az erőssége, hogy ahogyan látja az olvasó az anya vívódását, az apa vívódását, az, hogy milyen nehéz egy kamasz gyerekkel, hogy mennyi elhallgatás van, ahogy mondtad is, a vele való kapcsolatban, hogy az ember folyton magára veszi. ugye amikor egy nyomozócsoport egy akciódus krimiben nyomoz, azt úgy el tudjuk tartani sok esetben.
Igen, ebbe a vonalba illeszkedik, és belső monológokkal dolgozik, és ezt a family noir vonalat erősíti a látszólag normális, és a Matthias Edvardson szerzőnek másik nálunk megjelent regénye, a Jó szomszédok, és aztán ebbe a sorba illeszkedik a most nagyon frissen, most évelején megjelenő Boldog új év című krimink, Marin Szénnek a regénye, és még ő szintén ezt a vonalat erősíti a tavaly ősszel megjelent Kövesd a pillangót, ami Márta Kaukonen egy finn szerzőnek a debütáló regénye. Szóval ezekben a regényekben, ezekben a krimikben az érdekes, hogy hogyan bomlik ki nem csak a kikövette el, hanem a hogy történt és mi vezetett odáig kérdése, és ebben az is nagyon érdekes, hogy a végén ezekben a krimikben, ezekben a family noirokban a végén gyakorlatilag mindig egy kettős megoldás születik, egy kettős rejtvénykibogozás, mert egyfelől megoldódik maga a bűntény, és kiderül, hogy ki tette és miért, ez a klasszikus befejezés, de másik részről az is kiderül, hogy egy családban ki mit hallgatott el, ki mit mondott el, ki hogyan látta a másikat, és miért, és mindig van egyfajta megoldás, ami néha teljesen különbözik a bűnügyi megoldástól, hogy mi lesz a családi vagy a baráti kör válasza az egész helyzetre. És az néha még csattanósabb és még fájdalmasabb, mint a büntény megoldása a végén.
Ez a Boldog új évnél nagyon erősen jelen van ez a téma. Beszéljünk majd róla, de a látszólag normálisan emlegettük. Ugye ott az a plusz nagyon komoly dilemmája az olvasónak is, hogy egy lelkész a történetmesélő. És ugye az, ahogyan ő viszonyul az igazsághoz, ahhoz, hogy a lánya keveredett valamibe, akkor ő most mennyire hiteles, hogyha ő tanul. Nagyon érdekes dilemma volt, úgyhogy ő nem egy ilyen bigottan vallásos ember, tehát egy teljesen normális, fölvilágosult ember, akinek egy kicsit erőteljesebbek az erkölcsi nézetei.
Igen, hát ez talán így eszenciálisan tartalmazza az egyéb skandináv krimjeinkben felbukkanó családi dilemmákat. Jelesül azt, hogy egyrészt milyen problémákkal kell megküzdenie, és milyen átadhatatlan szövevényben nyúl, aki meg akar érteni egy kamasz lelki világot, és hogy mennyire állíthatják azt a szülők, hogy ismerik a saját gyermeküket. Matthias Edvardson ebből a feltevésből indult ki, hogy ő mint középiskolai tanár sokszor hallott a szülőktől, hogy azt állítják, hogy ők nagyon jól ismerik a gyereküket, és közben ő találkozott a rejtett problémáikkal, amit sokszor csak neki mondtak el, és abban nagyon cifra történetek bukkantak elő a drogfüggéstől, ezekben a regényekben is előkerülő, akár a prostitúcióig, akár a bármifajta netes bullyingba való belekeveredésig sok minden előkerül. Szóval ez egyrészt jól mutatja, hogy a szülőknek milyen viszonyrendszere lehet a saját gyerekükkel, hogy a skandináv jóléti társadalmakban egyáltalán mennyi energia jut a gyereknevelésre és általában a család egyben tartására a karriervezetés mellett, és egyébként hogyan kezelik a párkapcsolatokat, mennyire nem teszik ki az ablakba igazából a problémáikat, ami a Facebook világban eleve egy sokat elemzett jelenség, de hogy talán a skandináv társadalmakban ez még mélyebben ott van mindenkiben, hogy nem tesszük ki az ablakba a szennyesünket. És aztán azt is jól mutatja látszólag normális, hogy itt nem csak passzív elszenvedői a szülők, a saját, az a lényege a történetnek, hogy már a legelején azzal nyit a regény, hogy egy középosztálybeli család jól nevelt, látszólag jól nevelt lánykáját, kamaszlányát gyilkossággal vádolják meg, és bíróság elé kell állnia amiatt. És itt még több más kiadott krimingben a család esetleg tehetetlenül nézi, és csak feldolgozza a kiderült elhallgatásokat és sötét titkokat, addig ebben a krimben csak annyit elárulhatunk, hogy a szülők megpróbálnak tenni azért, hogy valahogyan a lányuk helyzeten javítsanak, vagy akár akaratuk ellenére roncsanak, de megpróbálnak mindenképpen befolyást gyakorolni arra, hogy a lányuk ne keveredjen rossz hírbe, és valahogyan megússza ezt a nehéz helyzetet.
Miközben fogalmuk nincs, hogy valójában gyilkos-e a lányuk. Ez szól a feltétlen szeretetről, vagy arról, hogy a családomért bármit. Tehát itt a szülők eljutnak arra a pontra, hogy miközben nincs elég információjuk, minden áron akarnak segíteni.
Igen, minden áron, és még úgymond egymás háta mögött is, minden áron akarják menteni a menthetőt, ami a lányukkal kapcsolatos.
Nem tudom, hogy számodra mennyire volt érdekes a barátokkal való való viszony, régóta ismerik egymást a szülők, a gyerekek együtt nevelkedtek, bulikat szerveznek, és hogy az ezzel járó kockázat is nagyon érdekes volt, például a másik, a Boldog új év című könyvben, ahol szilveszteri parti és egymás mellett felnövő barátnők, mindenki ismer mindenkit. Azt gondol az ember, hogy ez egyfajta védelmet jelent, és hát ebből a könyvből nagyon élesen kitűnik, hogy micsoda kockázata van ennek, nem?
Igen, ez ugyanannyi kockázatot rejt, mint a családodba bezárt életet élni, mert így viszont ugye az kockázatot, hogy egyrésztről mindig minden családtag és minden családi élet a barátok beszélgetéseinek a tárgyát fogja képezni, másrészt ezekből az eseményekből nem lehet kizárni az alkohol hatását, és ezeken a partikon felelősséget kell válni a szülőknek önmagukért is, és még az ott lévő gyerekeikért is, és ezt a kettőt amúgy nehéz összeegyeztetni, és nem is sikerül a szereplőknek maradéktalanul ezt megtenni, hogy egyszerre legyenek jó szülők és odafigyelő szülők, és közben jó barátai a felnőtt barátaiknak, és közben el is tudják magukat engedni, és ki tudják ereszteni a gőzt. Tehát ez a fajta szélesebb társadalmi élet, például a Boldog új évbe kap egy gellert, hogy ez gyakorlatilag tarthatatlan, ezt nem lehet összeegyeztetni az ennyiféle területen való megfelelést, és hogy hiába hangzik papíron jól, hogy a volt iskolatársak jóba maradtak és összejárnak, valójában ez nagyon sok új feszültségnek a forrása.
Nem beszélve arról, hogy mi a véleményük a másik házas pár, vagy a régi barátok gyerekeiről, a felnövő gyerekeiről, akik szintén kamaszok, hihetetlen titkok derülnek itt ki ebben a Boldog új év című regényben. De szerinted mi a hozadéka annak, hogy ennyi szemszögből mutatja meg a szerző a szereplőket? Tehát, hogy mindig belső monológot látunk, ugyanazt a történetet egy másik nézőpontban mind a két regényben.
Szerintem egyrészt izgalmasabbá teszi a végkifejletig való eljutást, tehát magát a bűncselekményt és a bűnfelderítést teszi ilyen módon sokrétűbbé, és a nyomozó csoportos vagy nyomozós krimikhez képest sokkal inkább az emberi pszichére helyezi a hangsúlyt. Ilyen módon sokkal inkább átélhető ez a lélektani izgalom, és sokkal inkább találkozik valóban a mi hétköznapi életünkkel, akik ugyan nem egy skandináv társadalomba vagyunk beágyazva, de egyébként ez egy külön elemzést érdemelne, hogy meglepő, hogy ez a fajta társadalmi és a mikrotársadalmi rendszerrel, a családdal való elégedetlenség, és ezek az elfojtások, ezek pont a skandináv krimikben jönnek ilyennyire élesen, akiket egyébként jóléti társadalomként a félvilág irigyel, ők pedig látszólag nagyon kritikusak önmagukkal, és a rendszer összes hibáját, a gyerekabúzustól kezdve, a bántalmazásig, a lelki erőszak tevésig mindent górcső alá vesznek, és nagyon élesen látnak.
Vagy csak a kiüresedett kapcsolatokat, házasságokat, nem? Azért itt sok szó esik ezekben a könyvekben arról, hogy a házas felek tulajdonképpen élnek egymás mellett, azért nem tudnak együttműködni, mert nem is tudják, hogy a másik fejében mi lehet.
Igen, igen, ez a családi drámának a másik feszültségét ez adja, hogy valójában azt gondolják, hogy a hétköznapi kapcsolódás elég, amit tudnak szánni egymásra, de valójában mindig kiderül, hogy nem tudnak elég időt szánni egymásra, hogy ebben a társadalmi felépítésben, ahol mindketten eljárnak dolgozni, és mindketten karriert építenek, és emellett vállalnak egy, kettő vagy három gyereket, és még baráti társaságot is fönntartanak, valójában önmagukra és a társukra már kevés energiájuk marad a valódi mély beszélgetésekre és a valódi motivációk megértésére. Úgyhogy a házastársi elhallgatásokból és ki nem beszélt érzelmekből fakadó feszültségek, ezek nagyon jelen vannak, és ezek akár olyan cselekedeteket generálnak, amiket akár meg is lehetett volna úszni simán, hogyha kommunikálnak egymással a házastársak és a családtagok. Tehát valószínűleg egyébként ez jól rámutat egy globális problémára is, csak a skandinávok talán élen is járnak ebben a fajta önkritikában, és ezeknek a problémáknak a makro-mikróban való felmutatásában, és ez a family noir lett ennek talán az új terep, hogy bemutassák, hogy mik a nagyobb problémák, amik lecsapódnak csak a családi életben.
Azt azért mondjuk el szerintem, hogy a Boldog új évben mi az alapprobléma, tehát hogy milyen gyilkosság történik, mert itt a kamaszokról is szót kell ejteni, hogy ők hogyan viselkednek ebben a társadalomban.
Ebben az alap probléma az az, hogy már az elején látunk bulizó felnőtteket, akik most először hagyják a kamasz gyerekeiket külön estét rendezni, és ő nagyon izgulnak miatta, hogy fog sikerülni, és aztán balul is üt ki a szilveszter éjszaka, mert az egyik családnak a nagy kamaszlánya eltűnik, ő nem találják másnapra víradólag, és megindul egyrészt a családon belüli találgatás, másrészt természetesen a rendőrség bevonásával, a rendőrségi hajsza is, hogy kiderüljön, hogy mi történhetett a lányjal, hol lehet, csak eltűnt, egyetlen életben van-e még, és ugye ahogy haladnak előre a napok, és halad előre a cselekmény, egyre kisebb az esély rá, hogy életben találják majd a főszereplő kamaszlányt, de erről többet nem szeretnék elárulni. Ami a lényeg, hogy itt négy főszereplő szemszöge váltakozik állandóan, és egy-egy fejezet az ő belső monológiaikat adja vissza, és az ő belső monológiaikból megy előre gyakorlatilag a cselekmény. És aztán ugye a vége felé, vagy az utolsó harmadban ez a négy szereplő elkezd jobban összecsattanni, tehát elkezdnek a belső monológiaik jobban újra párbeszéddé válni, és kiderül, hogy kinek van megoldatlan sérelme, vagy eltemetett múltbéli titka a másikkal.
Ugye beszéltünk arról, hogy itt a családok, tehát a lehetséges, vagy valódi elkövetők, vagy az áldozatok családja van itt fókuszban, és ugye itt a Kövesd a pillangót, aminek az esetében a gyilkossal megyünk. Vagy a feltételez egy gyilkosa, vagy nem tudjuk, tehát, hogy ez folyamatosan ott van a levegőben, mert hogy leszögezi a regény elején, hogy ő egy óriási hazudozó. Tehát, hogy ez ébren tartja a kétkedést az olvasóban, de hogy mesélj egy picit erről, azt kérem, erről a regényről.
Igen, ez nagyon filmszerű könyv, nem family noir, vagy csak részben, viszont pszichotriller, és ugyanazzal az eszközzel él, mint sok más sorozattag, hogy belső monológokból bomlik ki, hogy mi is történt valójában. Itt a kérdésfeltevés viszont más irányú, mert itt az elején egy gyilkos, ráadásul női gyilkos szájából halljuk, hogy ő az elkövető, majd ő elkezd terápiába járni saját vélt vagy valós tettei miatt, és utána az őt kezelő pszichológus hölgy és az ő kettejük párbeszédéből és még két szereplő belső monológiaiból bomlik ki az, hogy vajon tényleg ő követte el azt a brutális gyilkosságot, amit magára vállal.
Gyilkosságsorozatot.
Mm-hmm. És ez kérdőjeleződik meg. Tehát itt viszont olvasóként el vagyunk bizonytalanítva, hogy az elején kapott információ vajon igaz-e, és a másik három szereplő behozásával állandóan máshová tesszük át a gyanunkat. Tehát itt egyszerre van egy pszichológiai játék, és egyszerre van egy fordított büntény megoldási játék.
Nagyon érdekes téma, ami fölbukkan, és egyébként nagyon jellemző a skandináv krimikre általában, a gyerekek sérelmére elkövetett büntények, vagy családon belüli erőszak, vagy a figyelmetlenség, vagy a meggondolatlan lépések, tehát minden, amit gyerekkel meg lehet tenni, és annak a felnőttkori következményei. Szerintem ez nagyon erősen ott van a skandináv krimikben, és ebben is.
Igen, ez benne van a Kövesd a pillangótban is. Gesztenye emberben nagyon erősen, de tényleg gyakorlatilag minden második skandináv krimikben ez felmerült, tehát valóban ez egy égető és kibeszéletlen problémaként állott a krimik hátterében, és sokszor vagy a sorozatgyilkos mozgatórugója is a múltbéli sérelmeiből is az ellene elkövetett rossz családi bánásmódból fakad, de a kisebb bűnök és büntényekre a family noir tagjaira is igaz, és igaz az, hogy vagy van egy elhallgatott erőszaktevés, vagy a család egyetlen gyermeke el van hanyagolva, és valójában nem tudnak a lelkéletéről a szülők szinte semmit. És igen, és ezek visszatérő problémák a Gesztenye emberben társadalmi szinten is előkerül, mert ott az ügybe bevonódó egyik szereplő, az a történet szerint szociális miniszter, miniszterhölgy, és ez egy más szintre is emeli az ottani szociális törvények szigorúságát, vagy túlzott enyhességét.
Tehát őt támadják meg.
Igen, neki elrabolják a gyermekét, és már egy éve nem találják, mire a regény idejébe csöppenünk, és aztán egy sorozatgyilkos ügyében nyomozó csoport, az ő eltűnt lányára is utaló bizonyítékot talál az egyik helyszínnél, és így vonódik be ez a másik szála, a miniszter asszony szála is a történetbe.
Berta Krivánszki Emőke szerkesztővel beszélgettünk a Partvonal kiadónál az utóbbi hónapokban megjelent skandináv krimikről. Most egy kis szünet, azután nézzük meg azokat a személyiségtípusokat, amelyek gyakran lesznek főszereplői a krimiknek.